Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 23. Zsoltár első versét énekeljük. A 23. Zsoltár első verse így kezdődik: Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 465. dicséret első és második versét. A 465. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, hozzád kiáltok! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Bírák könyve 15. fejezetéből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Bírák könyve 15. fejezetéből így szól a mi Urunk igéje. Történt egy idő múlva, búza aratás idején, hogy meglátogatta Sámson a feleségét, egy kecske gidát hozva magával. Ezt mondta, be akarok menni a feleségemhez a szobájába. De az asszony apja nem engedte bemenni. Ezt mondta az apja, én már azt gondoltam, hogy végképp meggyűrölted őt, ezért hozzáadtam a vőféjedhez. De a húga még nála is szebb, legyen ő a tied helyette. Sámson azonban ezt mondta nekik, ez egyszer nem én leszek a hibás, ha rosszat teszek is a filiszteusokkal. Azzal elment Sámson, fogott 300 rókát, csóvákat készített, és farkaikat egymásnak fordítva csóvát tett minden két róka farka közé. Majd meggyújtotta a csóvákat, és ráhajtotta a rókákat a filiszteusok lábon álló gabonájára, így gyújtotta fel a kévéket és a lábon álló gabonát, sőt a szőlőket és az olajfás kerteket is. Ekkor azt kérdezték a filiszteusok, ki tette ezt? És mondták, Sámson a timnai ember veje, mivel elvette tőle a feleségét és a vőféjhez adta. Felvonultak azért a filiszteusok, és megégették az asszonyt és az apját. De Sámson azt mondta nekik, ha ti így tettetek, én meg bosszút állok rajtatok, és csak azután nyugszom meg. És hatalmas csapásokkal agyba főbe verte őket. Azután elment, és az étámi sziklahasadékban lakott. A filiszteusok felvonultak, tábort ütöttek Júdában, és ellepték Lehit. A júdabeliek megkérdezték, miért vonultatok föl ellenünk? Azok így feleltek, azért vonultunk föl, hogy megkötözzük Sámsont, és úgy bánjunk vele, ahogyan ő bánt mi velünk. Ekkor odament 3000 júdabeli ember az étámi sziklahasadékhoz, és ezt mondták Sámsonnak. Nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk? Miért tette ezt velünk? De ő így felelt, ahogyan ők bántak velem, én is úgy bántam velük. Majd azt mondták neki, azért jöttünk ide, hogy megkötözzünk, és a filiszteusok kezébe adjunk. Sámson ezt mondta nekik, esküdjetek meg, hogy nem vertek agyon. Azok így feleltek neki, nem, csak jól megkötözünk, és a kezükbe adunk, de semmi esetre sem ölünk meg. Azzal megkötözték két új kötéllel, és elvitték a szikláról. Amikor Lehibe ért, a filiszteusok újongva mentek eléje. De megszállta az Úr lelke, és olyanná lettek karján a kötelek, mint a tűz égette lemfonál, úgyhogy a béklyók lemállottak a kezéről. Talált egy még ki sem száradt szamár álcsontot, utána nyúlt, felkapta, és agyonvert vele 1000 embert. Ezt mondta Sámson, szamár álcsontjával rakásra vertem őket, szamár álcsontjával agyonvertem 1000-et. Amikor ezt elmondta, eldobta kezéből az álcsontot, és elnevezte azt a helyet álcsont magaslatnak. De nagyon megszomjadott, és így kiáltott az Úrhoz. Te ilyen nagy szabadítást vittél végbe szolgád által, mégis most szomjan kell meghalnom, vagy a körülmetéletlenek kezébe kell esnem. Akkor Isten ketté hasította azt a mélyedést, amely Lehiben van, és víz fakadt belőle. Ő pedig ivott, életereje visszatért és felélett. Ezért nevezik azt kiáltó forrásnak. Ott van Lehiben még ma is. Sámson 20 esztendeig volt Izrael bírája a filiszteusok idejében.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, újra csak megtelik a szívünk hálával, hogy összegyűjtesz bennünket a te igéd köré, és kész vagy megszólítani és megáldani bennünket. De arra is készeknek kell nekünk lennünk, hogy amikor lelki tükröt tartasz elénk, és abban meglátjuk magunkat úgy, ahogy te látsz bennünket, készek legyünk változni, készek legyünk a bűneinket megbánni és megvallani, és a te lelked megújító erejével úgy folytatni az életünket, hogy a te tetszésedre éljünk, és a te dicsőségedet hirdessük. Látod, hogy mennyi gonddal, problémával érkeztünk ide, erre az Isten tiszteletre. Ott vannak bennünk azok a kérdések, amelyekre tőled várunk választ. Ott vannak a lelkünkben azok a szomorúságok, fájdalmak, a gyász érzése, amelyre tőled kérjük a vigasztalást. És arra kérünk, hogy amikor megszólítasz minket, tedd a szívünket is készé arra, hogy mint a jó földbe esett mag, úgy hullhasson bele az ige, hogy megteremjük a megtérés gyümölcsét. Lelked világosságával tedd érthetővé az ige üzenetét számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve a 436. dicséret 4. versét énekeljük, a 436. dicséret 4. versét, amely így kezdődik, adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom Isten szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi ige szakaszunkban van megírva, valamint Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. részének 19., 20. és 21. versében. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Kedves testvérek, mindannyian hallottuk már ezt a szót, hogy láncreakció. Hogy történik valami apróság, arra jön egy válaszreakció, ami rendszerint erősebb és nagyobb az elsőnél, aztán arra jön egy még nagyobb, és így tovább. Például, amikor tűzrakásra készülünk, akkor először egy szál gyufát gyújtunk meg, azzal meggyújtjuk a papírt, a papírral az aprófát, az aprófával a vastagfát, és ha nem vigyázunk, akár még erdőtűz is lehet belőle. Vagy lehetne más példákat is találni, elég, ha a legpusztítóbb fegyverre, az atombombára gondolunk, az is láncreakció révén éri el azt a hatalmas pusztító erőt. És sajnos ilyen láncreakcióként működik a bosszú is, amiről a Sámson történetében olvashattunk. Az előző részben, amit most nem olvastam fel, arról van szó, hogy Sámson egy filiszteus nőt vett feleségül, és a lakodalmán a vőfélyeknek, a filiszteus vőfélyeknek feltette egy találós kérdést, aminek csak ő maga tudhatta a megfejtését. A tét pedig 30 öltözőruha volt, ha meg tudják fejteni, akkor Sámson ad nekik 30 öltözéket, ha nem, akkor ők adnak Sámsonnak ugyanennyit. Amikor aztán nem tudták megfejteni, rávették a menyasszonyt, hogy szedje ki Sámsonból a megfejtést. Az asszony pedig odabújt Sámsonhoz, és addig-addig édesgette, és addig-addig nyaggatta őt, míg végül a lakodalom 7. napján Sámson elárulta neki a megfejtést. Ő azután továbbadta a vőfélyeknek, és ezzel elindult a láncreakció. Sámson úgy tudott szerezni 30 ruhát, hogy egy másik filiszteus városban megölt 30 férfit, és azoknak a ruháját vitte el a vőfélyeknek. Majd nagy haraggal otthagyta az egész lakodalmat, és hazament a szüleihez. No, ezt a menyasszony apja úgy vélte, hogy még sincs házasságkötés, ezért máshoz adta a lányát feleségül. És amikor ezt Sámson megtudta, akkor bosszúból a rókák segítségével felégette a filiszteusok gabonáját. A hír gyorsan terjedt, ki tette ezt? Hát a timnai ember veje, mert hogy az apósa máshoz adta a lányát feleségül. Hát akkor vesszen az ember is, meg a lánya is, és irgalmatlanul elégették őket. Sámson ezen még jobban felbőszült, nekiesett a filiszteusoknak, és agyba főbe verte őket. No, erre a filiszteusok is sereget gyűjtöttek Sámson ellen, és a júdeiakat is megfenyegették, hogy ha nem szolgáltatják ki nekik Sámsont, akkor itt vér fog folyni. És most már a 3000 júdeai és az 1000 filiszteus mind szemben állt Sámsonnal. A júdaiak végül csak megkötözték Sámsont és átadták a filiszteusoknak, de ő az Úr lelkének erejével először a köteleket szaggatta le magáról, majd pedig egy szamár álcsontjával megölte mind az 1000 filiszteust, akik rátámadtak. Ijesztő képsor a bosszúk soráról. Na persze azt is tudnunk kell, hogy Sámsont Isten rendelte népe szabadítójául, és azt az ember feletti erőt Istentől kapta, amellyel egymaga is képes volt szembeszállni az óriás túlerővel szemben. Azt is láthatjuk, hogy Isten még a Sámson hibáit is beillesztette az ő szabadító tervébe, beleértve az idegen nővel kötött házasságot, a Sámson sértődéseit, indulatosságát, ugyanis minden alkalommal az Isten népének ellenségei hullottak el, egyszer 30 ember, azután apa és lánya, majd pedig 1000 harcos. De ez nem jelenti azt, hogy nekünk Sámson példáját kellene követnünk azokban a dolgokban, amikre Isten azt mondja, hogy ne tedd. És most Isten tiszteletünk elején a római levélből ezt olvastuk. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Mi az, hogy bosszút állni? Az, hogy nekem valami rosszul esett, és ezt én úgy akarom megmutatni a másiknak, hogy ő is hadd érezze, milyen az, amit nekem okozott. Nem köszönt nekem? Hát akkor legközelebb én sem köszönök neki, de pedig lehet, hogy csak nem vett észre engem. Állítólag rossz hírt terjesztett rólam, hát majd én is úgy teszek, hogy senki előtt ne legyen neki becsülete. Megcsalt a házastársam, hát akkor én is megcsinálom vele ugyanezt, akár többször is, mert megérdemli. Vagy autóval mentem az úton, valaki megelőzött, bevágott elém, hát akkor én is visszaelőzöm, és csinálok egy büntetőfékezést. Lehetne arról is sokat beszélni, hogy mi mindent kitalálunk, hogy a szomszédunknak borsot törjünk az orra alá, de én most nem szeretnék további ötleteket adni a testvéreknek, hanem inkább tükröt szeretnék tartani magam elé és mindannyiunk elé, hogy Isten mutassa meg nekünk, juttassa eszünkbe, hogy mi az, amivel már eddig is próbálkoztunk bosszút állni, viszonozni a bennünket ért sérelmet. Gondoljuk át, volt-e valami olyan bennünk, hogy kárörömmel örültünk a másik ember bajának, mert azt gondoltuk magunkban, hogy úgy kell neki, megérdemelte. A bosszút a szívünk mélyén jogosnak érezzük. Még akár bibliai igével is alá tudjuk támasztani, hogy megvan írva, hogy szemet szemért, fogad fogért. Igen ám, de ez a mózesi törvény nem felhívást ad a bosszúállásra, hanem mérsékli a bosszú mértékét. Mert mi képesek lennénk arra is, hogy szemet fogért, vagy életre szóló bénulást szemért, vagy mondhatnám még más összefüggésekkel, de az ószövetségi törvény nem enged nagyobb bosszút, nehogy beinduljon ez a bizonyos láncreakció. És mit mond erről Jézus, aki az Isten fiaként érkezett erre a földre? Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tarts oda másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hát ez az, ami nem magától értetődő bennünk. A reakciónkat sokszor a hirtelen jött érzés váltja ki, és nem vagyunk arra képesek, hogy megálljunk, hogy legalább vissza kell szólnunk, azt érezzük, és nem bírjuk ki, hogy ne szóljunk vissza. Csupán egy valaki volt, aki ezt mindig meg tudta tenni. Így ír róla Péter apostol. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Jézus Krisztusról van szó. És ez a Jézus mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Isten nem engedi meg nekünk, hogy bosszúvágyat melengessünk a szívünkben, és nincs is jogunk arra, hogy ilyen értelemben visszaadjuk a kölcsönt. Még azt sem tehetjük, hogy elkezdünk fenyegetőzni, hogy majd megver téged az Isten, meglátod, hanem elég kell legyen, hogy tudjuk, Isten mindenről tud, és ő majd lépni fog akkor, amikor eljön az ideje. Sőt, minket arra biztat, hogy mi inkább tegyünk jót azokkal, akiktől semmi jót nem kaptunk. Hogyan is olvastuk? Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Úgy érezzük, hogy Isten lehetetlent kér tőlünk. Hát valóban az is lehetetlen, ha csak nem az a Jézus él bennünk, aki még az ellenségeiért is tudott imádkozni a kereszten. Atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudják, mit cselekesznek. Jézus tesz minket is képessé arra, hogy jót tegyünk azokkal, akik minket bántanak. Hallottam egy történetet egy keresztény fogolyról, akit a náci vallatótiszt napokig éheztetett, majd pedig azzal tetézte a kínzását, hogy behívatta az irodájába, és a szeme láttára jóízűen elfogyasztotta a kiadós ebédjét, miközben a fogolynak egy falatot sem adott belőle. Aztán később fordult a kocka, ez az ember kiszabadult, és jól jövedelmező álláshoz jutott. És eszébe jutott neki a korábbi fogvatartó tisztje, felkereste őt, és meghívta magához ebédre. A tiszt elfogadta a meghívást, és arra gondolt, hogy most én is visszakapom azt, amit annak idején tettem. De legnagyobb meglepetésére terített asztal várta, és jó lakásig ehetett az ebédből, szeretettel kínálták őt, mintha semmi nem történt volna akkor régebben. És meg is kérdezte, hogy én most minek köszönhetem, hogy jobbat kaptam, mint amit érdemlek. És azt a választ kapta, hogy engem Jézus erre tanított. És ez a találkozás olyan mély nyomot hagyott a tiszt lelkében, hogy keresni kezdte Jézust, és hamarosan a követője is lett. Amikor megtesszük azt a második mérföldet, amit Jézus így mondott, hogy ha valaki egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre, akkor annak áldás lesz a folytatása. Nem véletlen, hogy nem csak egy tiltást olvasunk ebben az igében, hogy ne álljatok bosszút önmagatokért, hanem egy pozitív megerősítés is olvasható, hogy ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Hát segítsen bennünket is az Úr, hogy ne csak ismerjük ezt az igét, hanem az ő erejével így is tudjunk tenni. Segítsen arra, hogy a láncreakció beindulásának az elején meg tudjunk állni, akkor, amikor még könnyebb megállítani a bosszúk sorát, hogy az a lelkület és az az indulat töltse be a szívünket, ami Jézus Krisztusban is megvolt. Ő tanítson bennünket szelídségre és alázatra, és ő munkálja bennünk azt, hogy mi őrá tudjunk mutatni az életünkkel olyan módon is, hogy nem állunk bosszút, nem örülünk a másik kárán, szenvedésén, hanem rábízzuk ezt arra az Istenre, aki tudja, mikor, hogyan lépjen, és ő irgalmasabb nálunk, és az ő szeretete sokkal többet tud elvégezni abban a másik emberben. Nem csak megbüntetni tudja a másik embert, hanem meg is tudja változtatni. És Isten adjon a mi szívünkbe ilyen készséget arra, hogy az Úr akarata szerint élve az ő dicsőségét hirdessük mindenben. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 465. dicséret harmadik versét énekeljük. A 465. dicséret harmadik verse így kezdődik: adj erőt teljes szívemből megbocsátani másnak. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy bizony sokszor vagy tettre is váltottuk azt, ami úgy a szívünk mélyén fortyogott, vagy pedig elégtételt éreztünk magunkban, amikor valami baj érte embertársunkat. Bizony ilyen indulatok uralják a szívünket, ha nem veszed át az uralmat az életünk fölött. De köszönjük, hogy te nem a vesztünket akarod, és a többi embernek sem, hanem azt akarod, hogy mindenki megtérjen és éljen. Látod, hogy odáig is eljutott egy-egy ilyen összetűzés, hogy a szomszédos országban egymás ellen harcolnak nagy méretekben, és emberek pusztulnak ebben. Urunk, mi nem tudjuk ezt megállítani, de te sokkal hatalmasabb vagy ennél. Könyörülj, hogy az esztelen pusztítás és háborúzás helyett a te minden értelmet felülhaladó békességet tölthesse be azoknak az embereknek a szívét, akik egymással szemben állnak. Urunk, adja mi családjainkban is békességet, hogy ne szemben álljunk egymással, ne bosszú hadjáratot folytassunk azok ellen, akik felé pedig szeretettel kellene fordulnunk, hanem az az indulat lehessen bennünk, amely benned, Jézus Krisztus, megvolt és megvan. Hadd tudjunk jót tenni azokkal, akiktől nem kaptunk jót, hogy rád mutathasson az életünk, és azokat is oda tudjuk vetetni hozzád, akik még távol vannak tőled. Imádkozunk a betegekért, azokért, akik szenvedések és próbák közt hívják segítségül a te nevedet. Ha neked is ez az akaratod, Urunk, akkor adj gyógyulást nekik, és ha tudjunk együtt hálát adni a megőrzött és a visszanyert egészségért. Imádkozunk azokért is, akik már odaérkeztek földi életük utolsó állomásához. Készíts fel őket arra, hogy oda tudjanak állni megtisztult szívvel, bűnbánó lélekkel, hogy számot adjanak életükről. Hadd legyenek készen a veled való találkozásra. És imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért. Imádkozunk azokért, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük hamvai mellett, és kísérték el utolsó földi útjára. Urunk, adj az ő szívükbe is olyan reménységet, hitet, hogy tőled, lelked által vigasztalást nyerjenek, és bízhassanak abban, hogy van elkészített hely nálad, ott, ahol már nem lesz szenvedés, sírás, bűn és halál. Add, Urunk, hogy a te ígéd úgy járhassa át mindnyájunk szívét, hogy nem csak ilyenkor vasárnap délelőtt, amikor a templomban vagyunk, hanem hétköznapjainkban is mindenben rád figyelünk, és a te tetszésedre élünk. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy most az Isten tisztelet után szülői megbeszélés lesz a májusban konfirmáló gyermekek szüleivel a gyülekezeti teremben. Ma délután 4 órakor házasköri alkalmat tartunk. Kedden 8:45-kor imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz. Kedden este 7 órakor presbiteri gyűlés, amelyre kérem, hogy a jelenlevő presbiterek írják alá a meghívójukat. Csütörtökön délután az idős otthonokban lesz istentisztelet, csütörtök este 6 órakor hétközi istentisztelet, utána 7 órakor kóruspróbát tartunk, Péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra, 7 órakor női kör alkalma lesz. És mindezek az alkalmak egyúttal úrvacsorai előkészítő alkalmak is lesznek, ugyanis jövő vasárnap, a hónap utolsó vasárnapján úrvacsorai közösségben leszünk együtt. Hirdetem, hogy a választói névjegyzék elkészült, megtekinthető, itt hátul az iratterjesztésnél, valamint odaát a gyülekezeti házban. Ahogy ezt már hirdettük is, ebbe azokat írjuk be, ebbe a névjegyzékbe, akik megvannak keresztelve, konfirmáltak, reformátusok, akik a 18. életévüket betöltötték, és a gyülekezet anyagi terheinek hordozásában is részt vesznek, tehát egyház fenntartó járulékot, vagy Isten dicsőségére levő adományt adnak rendszeresen a gyülekezetben. És meg szabad nézni, szóvá tehetjük azt is, hogyha kimaradtunk ebből, mert adminisztrációs hiba folytán is előfordulhat az ilyesmi, ezért kérjük, hogy jelezzék is a testvérek, hogyha valakinek benne kellene lennie a névjegyzékben, és még sincs benne. A templom fűtése alkalmanként 30-40 ezer forintba kerül, és próbáljuk is felfűteni a templomot a lehetőség szerint, de arra biztatjuk a testvéreket, hogy érdemes vastagabban, rétegesebben öltözni, akár még egy plédet, takarót is hozhatunk magunkkal, hogy ne fázzunk az Isten tiszteleten. Keresztény részvéttel hirdetem, hogy eltemettük a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Asztalos Sándor 89 évet élt atyánk fiát. Az Úr vígasztaló kegyelme legyen a gyászoló családdal. Az iratterjesztést is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Éljünk ennek a lehetőségével, amíg nem kezdődnek el a tavaszi munkák, hogy legyen időnk, az Istennel együtt töltött időnk, amit az ige olvasással és lelki könyvek olvasásával is tölthetünk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük záró énekül a 465. énekünk két utolsó versét, tehát a már megkezdett és részben elénekelt 465. dicséret 4. és 5. versét. Gyönyörűség vagy félelem, te tőled el ne űzzön. növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen. Végül énekeljük a himnuszt, amelynek éppen a mai napon van a 200. évfordulója, hogy a szövege elkészült, imádságos szívvel énekeljük.